Sziasztok, ez itt a Hack és Lángosnak a 218. adása, és meglepetés vendégünk van, sztár vendégünk van. Mit szoktak még régen mondani az ilyen beszélgetős műsorokban? Nem tudom, sztár vendég, ez lesz a legjobb. Sztár vendégünk van, itt van velünk. De várjál, még meg kell mutassalak, még nem szólalhatsz meg. Itt van velünk Szabi!
Hello, sziasztok!
Hello, szia! Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást. Nem mutatlak be egyébként ennél túl messze menően, mert egy egész VIP adásunk van, ami csak veled foglalkozik, kevés sztárvedégünk van, akinek egy saját VIP adása van. Például nekem nincs VIP adásom, csak megjegyezném, de nem hiába, én fekete vagyok, úgyhogy én VIP adást nem kapok. És egyébként itt van velünk Ninja is. Szervusz, Ninja!
Hello! És nekem sincsen VIP adásom, megjegyzem, pedig nem is vagyok fekete.
Jó, de te neked azért nincs, mert te szerény vagy.
Az igaz.
Na látod. De csak a szerény. De Szabi is szerény, őt mi kértük meg, hogy jöjjön el, tehát. És nem akart.
Nem, abszolút nem. Én egy szóval nem mondtam, hogy esetleg hívjatok, nem. Minden tagadok.
Ja, egyébként nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél, mert...
Én köszönöm szépen, hogy itt lehetek veletek. Azért ez egy mindenféleképpen egy jó érzés szerintem, hogy...
Az elején mindenkinek jó érzés. Akkor meg majd 80 gyere, és kopogtattuk az ajtódon, meg az ablakodon, Szabi, gyere felvenni! És akkor tudod így otthon a családban, hogy mondd meg nekik, hogy nem vagyok itthon, küld el őket!
Úgy érzed, na, hogy a 218 az új 40?
Igen, neked, igen, végül is, igen. Tehát neked ez a 218-as, 40-es adásod. De ja, Szenga egyébként tud majd tippeket adni, hogy hogyan kell túlélni hek és lángos környezetben. Nem feltétlenül mindig egyszerű. Na, de akkor annak ellenére, azon túl, hogy egyébként nagyon örülünk, hogy itt vagy, viszont van egy-két szomorú dolog, ami továbbra is gyűrűzik a világban, úgyhogy szerintem gyorsan essünk túl ezeken a dolgokon, és utána megint beszélhetünk vidám hírekről. Ugye bár beszélünk itt, gondolok itt a háborúra, ami folyamatosan zajlik itt a szomszédságunkban, és hát az a helyzet, hogy ezen a héten is ezerrel mentek ugyebár ment a rendes támadás, idézőjelesen rendes, klasszikus, és hát a kibertámadások is folyamatosan mentek, tehát a phishingtől, a doxing, minden lehetett hallani, és ami nagyon érdekes, hát nem annyira nem érdekes, de igazából szomorú, az, hogy ugyebár megjelentek azok a típusú levelek is, akik támogatást kérnének az ukrajnai menekülteknek, és hát nem az ukrajnai menekülteknek fog menni a levél, tehát hogyha kapsz egy levelet, hogy hello, szia, ez és ez vagyok, ez a családom, ezeken a képeken itt szerepel, itt éppen menekülünk ezen a képen itt, és ez a bitcoin címünk, és please küldjél nekünk pénzt, hát az valószínűleg nem lesz igaz. Tehát ez ugyanúgy, ahogy a PlayStation Network-on, amikor rámél egy kedves hölgy lengerruhában, hogy nagyon unatkozik, és társaságra vágyik, Az sem ugyan. És hogy adjam meg a bankkártya számomat, az sem igaz, sajnos. Úgyhogy ez továbbra is erősödik. Nyilván ez mindenki látja, hogy ez nem csak az állami akciók, hanem ez gyakorlatilag mindenki, aki teheti, az ráugrik erre a témára. Ugyanúgy, ahogy annól a Covid-nál is mindenféle ilyen dolog volt, hogy az emberek megpróbáltak ráugrani erre a témára, és hát kiaknázni ezt a lehetőséget. Illetve ezen a ponton szeretném szerintem még egyszer elmondani, ez múlt hét óta nem változott meg, és nem láttam még semmi ellene szólót, hogy aki teheti, az a kibertérben se nagyon avatkozzon be a történésekbe, mert nem tudjuk, hogy mit csinálunk, és mibe avatkozunk bele. Nem láttam igazán jó okokat arra, hogy az ember miért csatlakozzon akár egy kibertámadáshoz is, amennyiben nem igazán tudod, hogy pontosan mit csinálsz. Még már úgy értem, hogy akár katonailag is, hogy melyik célpont, meg nem tudom, mik vannak. Szabi, ha jól tudom, neked erről mi a véleményed?
Igen, abszolút egyetértek ezzel. Egyébként itt erre rá tudok fűzni olyan szempontból, hogy ugye van nekem egy szolgáltatásom, hogy weboldalakat védek, és van nekem egy szép dashboardom, hogy nézzem azt, hogy honnan jönnek támadások, és képzeld el, hogy ez tipikusan úgy szokott kinézni, mondjuk egy 30 napos csárton, hogy van úgy két-három jó behatárolható ország, ahonnan mondjuk a WordPress oldalakat próbálják gyepálni. És most ránéztem tegnap a statisztikára, és gyakorlatilag az egész világ az most hát ilyen egy szinten van, és az a szint az nem a nulla. Tehát, hogy nem az volt, hogy most akkor egy-két helyről mennek. Amerikából egyébként viszonylag sok van, tehát onnan van a legtöbb, ami az én általam védett oldalakat próbálja. Viszont minden más, tehát tényleg itt még a Dél-Afrikától kezdve mindenhol. Tehát nagyon úgy néz ki, hogy nagyon-nagyon sokan beszálltak ebbe a meccsbe, és hát gyanítható, hogy próbálnak mindenféle ugye ilyen alacsony csüngő gyümölcsöket megszerezni, hogy esetleg egy újabb botnetet tudjanak belőle utána csinálni, hogy azzal támadjanak valamilyen célpontot, vagy az egyik, vagy a másik irányba. Tehát ez egyrészt szerintem mindenféleképpen érdekes és említésre méltó. Illetve, hogyha valaki szeretné befolyásolni saját javára a dolgot, gondolok itt arra, hogy például Ukrajnában, akik ott vannak azokban a városokban, ahol az orosz csapatok próbálnak benyomulni, ők egész érdekes módon tudják segíteni egyébként a saját csapataikat. Ezt való Twitteren láttam, hogy az a menő, hogy a ablakokból, meg ugye házakból látják, hogy hol vannak a éppen jövő orosz csapatok, meg tankok, és hát gyakorlatilag Twitteren, vagy akármilyen felületen ezt megosztják a saját csapataikkal is, így aztán mint egy rájuk rakva egy célkeresztet, hogy na itt van a betolakodó, és ide kell jönni, vagy ide kell lőni. Ugye ez alapvetően nyilván egy honvédelmi dolog, meg hogyha ott a saját utcámba jönne az orosz tank, akkor azért én is ezt megcsinálnám, de attól azért én is mindenkit óva intek, hogy egyébként így beszálljon bármelyik oldalra, mert azért a saját törvényeink is olyanok, hogy lehet nagyon porul járni ezzel, meg bele lehet tenyerelni olyan akciókba, amiben nem kéne bele tenyerelni.
Pontosan, téged egyébként kerestek meg ilyen gondolatokkal, hogy hogy kéne valamit csinálni, vagy hogy mivel kezdje el az illető, hogyha bele akarna csatlakozni ebbe a dologba.
Nem, volt
ilyen próbálkozás?
Nem volt.
Azt tudom, hogy téged mindenfélevel meg szoktak keresni, azért kérdezlek téged.
Ilyen nem volt, viszont volt olyan, aki régi ismerős, és találkoztam vele, és így rákérdezett, hogy akkor most éppen milyen célpontot támadunk, és mondtam, hogy nem csinálunk ilyet, tehát az... Na.
Nem csinálunk ilyet. Ezt nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy nem tudhatod, hogy mibe fogsz belenyúlni. Tehát, hogyha mondjuk értesz is hozzá, ha nem értesz hozzá, akkor valami szart le fogsz törteni, és magadnak fogsz ártani a rosszabbik esetben. Ha értesz hozzá, akkor meg azért necces a dolog, mert nem tudod, hogy esetleg milyen valódi katonai támadás megy a háttérben, és lehet, hogy lebuktatsz valakinek, mondjuk egy két hónapos munkáját lebuktatod azáltal, hogy odamész, és elkezdesz csörömpölni, hogy éljen Ukrajna, meg szabadság, meg le a háborúval, és közben meg ott vannak a katonai támadó.
Vagy mondjuk még nincs ott a katonai támadó a kibertérben, de te odamész, és pistikeként ledifészelsz egy intranetet mondjuk, mert valahogy bejutottál, rögtön meg fogja találni, hogy akkor nézzük meg, hol jöttek be. És lehet, hogy és két nappal később meg rendesen a katonaságnak a kiber szakaszatot volna bevenni, és mondjuk értékes információkat kiszedni onnan, ahelyett, hogy difészelt volna egy oldalt.
És a te hülye difészet helyett mást is csinálhattak volna, ami számukra fontos volt, mert ugye egyébként a difész az annyit nem ér. Ezt a difészet egyébként sosem értettem, mert régen az internet őskorában ugyebár egyértelmű volt, hogy az olyanok voltak, mint a graffiti, meg a tag, meg a nem tudom, de ugye a mai világban, jó, mondjuk annyira talán nem is népszerű már, de ugyebár a hacktivizmusban továbbra is él a defacement, egyébként nincs sok értelme, szerintem, de mindenképpen nagyon szeretnénk mindenkinek felhívni a figyelmét ezekre a dolgokra. Ezt még lehet, hogy egy párszor el fogjuk mondani.
Egyébként a mai világban, hogyha belegondolsz, akkor a deface, ha már defacementet tudsz csinálni, akkor sokkal jobb dolgokat is tudsz csinálni. Tehát belegondolsz, hogy vannak webshopok, és most ha mindenhol tudsz kártyával fizetni, akkor miért ne injektálhatnál be szépen csődbe egy olyan JavaScriptet, ami bizonyos fizetési szolgáltatók esetén mondjuk ellop kártyadatokat. Vagy nem a fizetési szolgáltatóhoz irányít, hanem máshova. Tehát lehet ilyen trükköket csinálni. Azért.
Igen, tehát már rájöttek az emberek, hogyha már difészelni tudsz, akkor lehet, hogy valamennyi pénzt is ki lehet ebből facsarni a dologban. Igen, hogy mondják ezt, amikor a pénz irányítja gyakorlatilag a dolgot. Tehát volt régen egy szép gondolat, hogy ezért, mint a vadnyugaton, hogy a becsület, meg a nem tudom, most meg már mindenki a pénzért hekkel. Azt nézzük.
Még az a kapcsolatban, amit említettél te is, hogy nem biztos, hogy tudod, hogy mit csinálsz. Egyszerűen eszembe jutott a hír, hogy a hírekben hallottam, hogy hát a kiberbűnözők malvert álcáztak, Ukrajna segítő cyber toolnak. És ugye letöltötték az önkéntesek, hogy akkor ők majd doszolnak vele, meg mindenféle támogatást nyújtanak vele az orosz erők ellen, és kiderült, hogy valójában egy infosztílert telepítettek, és futtattak a saját gépükön, és mentek ki az adataik ugye oda, ahol éppen bármilyen módon ezt monetizálni tudják, és lehet, hogy éppen azt támogatták vele, aki ellen mentek volna.
Igen. Ha már ilyen túlok, múltkor jött szembe szintén, hogy csak nyisd meg ezt a weboldalt, és hagyd futni a háttérben, és le fogja majd lassítani a böngészőt, és megnézed a kódját, akkor az van tényleg, hogy igazából csak randomizáltan így küld kéréseket mindenféle erős doménekre, aminek ugye ott van a problémája, hogyha te most akár jó szándékúan, már ha lehet ilyet mondani, ezt tényleg megnyitod a telefonodon, meg a gépeden, és az fut, ugye ez JavaScript-be fut a te böngésződből, tehát gyakorlatilag te ott leszel rögtön, hogy na, erről az IP címről mentek ezek a támadások, többek között, gondolom baromi sokról mentek, de hogy így benne leszel az adatbázisban, mert nyilván az átlag egységsugarú user az nem fogja ilyenkor torral meg VPN-nel még fölspékelni magát, hanem jaj, de jó, itt van, rá kell csak kattintani erre az oldalra, és innen majd lehet dédoszolni akkor, vagy dédoszolódik az orosz infrastruktúra. De ez egy csomó veszélyt hord magában, hosszú távon.
Hát erről beszéltünk is, azt hiszem, az előző felvétel
során. Pontosan, ezt akartam mondani, igen, ezt múlt héten megbeszéltük, de ettől függően ez annyira fontosnak tartom a jelenlegi helyzetben, hogy ezt mindenképpen el akartam még egyszer mondani, illetve meg akartam pendíteni ezt az egész dolgot. Illetve kíváncsi voltam, hogy Szabinak mi a véleménye róla. Biztos benne, hogy nem fogod azt mondani, hogy mindenki fogja egy notebookot és irány neki az internetnek doszolni.
Nem.
De örülök, hogy összebeszélés nélkül is egy véleményen vagyunk. Szomorú helyzet van, de ez talán szerintem a legbiztonságosabb és a legjobb mindenkinek itt a Balkánon. Na, de akkor nézzünk meg még egy-két hírt, ami a héten történt és érdekes volt. Ugye egy rakás szankció lett bevezetve Oroszország ellen, és egyébként nagyon érdekes, ez megint egy másik dolog, mondjuk erről nem is akarok hosszan beszélni, mert ez nem ide való egészen, de valahol sajnálom azt, hogy tényleg el fog menni ez az egész szankciónálásos dolog, hogy egy idő után elkezdünk az orosz emberekre, tehát így maga az orosz népre így fújni, és szerintem ez egy nagyon rossz dolog, mert az oroszoknak a többség erről nem tehet, ugyebár. És ugyebár sok szankció, akár még mezei lakosokat, sportolókat, mindenkit érint, és a szomorú az, hogy nem lehet azt büntetni, aki tényleg egyértelműen felelős ezért az egész helyzetért, de hogy szerintem próbáljuk meg azért az orosz emberek ellen kevésbé negatívan állni, annak ellenére, hogy ugyebár az országuknak a vezetése háborút indított egy másik ország ellen, de az orosz embereknek a többség erről nem tehet. Tehát csak azért, mert valaki orosz, azért még nem kell elásni.
Így van.
Gyakorlatilag ezt akartam.
És egyébként szerencsére én a saját környezetembert is látom, hogy nem kollektívan az oroszokra mérgesek, hanem csak a fejre.
Az én közvetlen környezetemben is ezt látom, viszont amikor nem a közvetlen környezetemet nézem, akkor látok sok szomorú dolgot is.
Kinézel a buborékból.
Kinézek a buborékból, igen, tehát ott azért már láttam egy-két csúnya dolgot. Na, de amiről akarok mesélni az. Ugye, mert az orosz embereknek most azért változik az élet, hát nyilván nem csak nekik, de náluk is, és az érdekes technikai oldalról az, hogy hogyan próbálják meg megoldani az oroszok azt, hogy kizárják bizonyos dolgokból. És amikből például elkezdték őket kizárni, az a CA-knak a világa, tehát a Certificate Authority. Ez miért érdekes nekünk igazából? Meg hogy mi az, hogy kizárják őket belőle? Hát az oroszok igazából azt csinálták most, hogy létrehoztak egy saját CA-t, Certificate Authority-t. Miért kell nekünk a Certificate Authority? Az internetes titkosítás, ugye a HTTPS, ennek a megléte, ezeknek a Certificate Authority-knek a létezésétől függ. Ugyanis ezek a Certificate Authority-k certifikátokat adnak ki. Mi ez? Bizonyít?
Tanúsítvány.
Hogy mondják ezt magyarul? Tanúsítvány. Gyönyörű magyar szó. Igen. Tanúsítványokat adnak ki cégeknek. Tehát te elmehetsz egy CA-hoz, és ez a CA-nál vehetsz magadnak egy tanúsítványt. És akkor ezt a tanúsítványt lerakod a te weblapodon, és gyakorlatilag ez bizonyítja azt, hogy te vagy ez a weblaphoz tartozó ember. Tehát te vagy az az ember, aki üzemelteti ezt a weblapot. Tehát hogyha megnyitom a hekkislángos.show-t, és nekünk van egy ilyen tanúsítványunk, akkor az a tanúsítvány bizonyítja az a kis lakatocskát, idézőjelesen, hogy az tényleg a miénk. De és ki tanúsítja ezt? Hát a certifikét autorit tanúsítja, mert gyakorlatilag a böngésződ megkérdezi, hogy a Hekkés Lángospancsónak ez a tanúsítványa tényleg ez a tanúsítványa, és akkor a certifikét autorit így belenéz az izébe, és azt mondja, hogy igen, tényleg ez. És akkor mindenki tudja, hogy te a Hekkés Lángospancsót nyitottad meg.
Illetve még azt is tudják, hogy nem ékerődött közbe senki, tehát a titkosított kapcsolatban nem nyúlt bele senki, nem olvasott bele senki, és az oldal az, akinek mondja magát.
Pontosan, tehát a certifikátnak, illetve a tanúsítványok fontos szerepe van a titkosított kapcsolatnak a kiépítésében. Mert ugye be csak azzal akarod kiépíteni a titkosított kapcsolatot, akivel tényleg szeretnél beszélgetni. És ha valaki ebbe beleékelődik, akkor kiadhatná esetleg valaki másnak magát. Érezzük, hogy ebben a folyamatban ez a certificate authority, akit mostantól csak CA-nak fogok becézni, jó? Ez egy nagyon fontos szerepet tölt be. Ez azért van, mert hogy ők mondják meg, hogy igen, ő az valóban, aki megkapta ezt a tanúsítványt. Tehát ő adja ki a tanúsítványt, és ő hitelesíti is a tanúsítványt. Ez úgy működik, egyébként a böngészőkben van egy listája ezeknek a céljáknak, amit te egyébként nem látsz. De vannak rejtett beállításai a böngészőknek, amiket elő lehet hozni, és ezt a listát ki lehet bővíteni, ezt a listát törölni lehet, és ide csak bizonyos cégek kerülhetnek föl. Tehát CA nem lehet bárki a világon. Tehát nincs az, hogy én vagyok a Béla BT, és én mostantól CA szeretnék lenni. Illetve, hogy van ilyen, tehát lehet ilyet csinálni, csak rohadt hosszú a munka és az egésznek a tanúsítása, hogy én egy ilyen CA-vá váljak. Tehát a világon egy meghatározott mennyiségű CA van, akik ezekkel foglalkoznak. Ez egy ilyen bizonyos tekintetben ilyen single point of failure ezek a CA-k, mert mi van, hogyha egy CA kompromitálódik, ami egyébként volt, ha jól tudom, a múltban egyszer-kétszer, hogy ez volt probléma, vagy az volt probléma, nem feltétlenül jó. Na de, ugyebár, mivel hogy az oroszoknak nem akarnak kiadni új certifikéteket, ezért mit csinálnak az oroszok? Hát megcsinálják a saját CA-jukat, és a saját orosz oldalaikhoz fogják ők kiadni ezeket a CA-kat. És hát itt rögtön felvetődik az emberben a kérdés, hogy egyrészt ugye már megoldják ők maguknak. A kérdés az, hogy be fog-e ez kerülni a Firefox-ba például. Tehát az a célja, amit az oroszok most létrehoztak, az be fog-e kerülni a Firefox-ba, a Chrome-ba. Hát valószínűleg egyelőre nem. Nem fog bekerülni, de nem probléma, mert Oroszországnak van saját böngészője, a Yandex browser. Nem tudom, hogy ki használja, vagy ki hallott-e róla. Szerintem nálunk ez egyáltalán nem használatos, de ugyebár náluk van a Yandex, ami jól tudom, kereső is. És van hozzá egy browser is, ami egyébként Chromium alapú, de nyilván abban a böngészőben ők be fogják tenni ezt a CA-t, és onnantól kezdve a központi orosz állami CA benne lesz az orosz embereknek a böngészőjében, és fogják tudni használni. Itt ez így tök jó. Alapjáraton HTTPS kell, HTTPS-hez kell tanúsítvány, és így lesz tanúsítvány, így lesz titkosított kapcsolat is. Viszont az államnak a kezében van a CA. És itt rögtön az embereknek a fejébe felvetődik, hogy jó, de mi van, ha közbeavatkoznak. Tehát így gyakorlatilag lehetővé válik egy állami, központosított man in the middle.
Bizony, bizony.
És ez már annyira nem megnyugtató. Főleg Oroszországban, ahol ugyebár emberek, ahol most, ha jól tudom, 15 évet lehet kapni azért, hogyha álhírt terjesztesz, azt és mondod, az, hogy mi az háború. Álhír. Igen. Az, hogy mi az az álhír, az most jelenleg egy nagyon képlékeny fogalom. Úgyhogy ez nem egy megnyugtató dolog. Az egyik oldalon egyértelműen látjuk, hogy választás elé állították az oroszokat, mivel hogy nem adnak nekik tanúsítványokat, illetve kitúrják őket idézőjelesen ezekből a rendszerekből. Nyilván nekik meg kell oldaniuk ezt saját maguknak. De hogyha megoldják maguknak, akkor már okosban meg tudják csinálni. Tehát.
De várj, mert a Let's Encrypt az úgy tudom, hogy még működik ott.
Na ezt nem láttam, hogy ez működik-e. Szerintem ez egy ilyen változó dolog lesz. Tehát szerintem lesznek dolgok, amik bejönnek, lesznek dolgok, amik kimennek, de úgy gondolom, hogy ez azért egy nagyon érdekes téma, mert erre egyébként nem számítottam. Tehát arra számítottam, hogy kivonul a KFC, arra számítottam, hogy kivonul az Adidas, de hogy a CA-k elkezdik visszautasítani az orosz kérelmeket, az egy érdekes változat. Tehát én egyébként a másik, amire gondoltam, hogy mi lesz, tehát hogy mi kéne annak megtörténni, mondjuk azt mondjuk, hogy akkor leválasszuk Oroszországot az internetről.
Hát valószínűleg ők leválasztják saját magukat egyébként, ha jól tudom. Volt ilyenre utaló jelzés is, vagy hát törekvés is.
Ha jól tudom, akkor azóta azt mondták, hogy mégsem, de hát egyébként olyan nagy szolgáltatók is ott hagyják őket, mint a Lumen például, de aki azért ad viszonylag nagy hálózatra szolgáltatást, hogy lehet, hogy így hát leválasztódnak.
Ez kicsit olyan érzés, mint hogy tudod, ez a ki vagy rúgva, nem, felmondok! Tehát, hogy, ők zárják le az internetet, és ők nem fognak abban részt venni, vagy a világ zárja ki. Egyébként erről még nem olvastam semmit, mert ezen a héten próbáltam relatíve kevés háborús témát olvasni, de ez egy durva dolog lenne, mert hogyha már ilyenek történnek, hogy a CA-kat idézőjelesen nem adják, tehát a certifikéteket nem adják ki mondjuk az oroszoknak, akkor miért ne lehetne ez egy következő lépés, hogy azt mondjuk, hogy akkor bye-bye Oroszország az interneten, nincs szükségünk DDoS-ra, hacker támadásra, stb. És így cső. Nem tudom, meg lehetne csinálni.
Arról az én nagy problémám, hogy így még jobban beleragadnak a saját buborékjukba.
Az biztos. Az biztos. Mondjuk valószínűleg Putyint annyira nem zavarná, mert egyrészt ugye tudjuk, hogy nem használja az internetet, másrészt az interneten a népe nem tudna mindenféle nyugati mocskot magához venni, úgyhogy igazából ez egy akár még egy pozitív lépés is lehetne az ő szemében, bár nyilván nem tudom, hogy ezt ő hogy ítéli meg, de ez egy érdekes gondolat volt. Illetve én nem vártam volna azt, hogy a Certificate Authority-kkel egy ilyen probléma lesz. De a tuti az, hogy most gyakorlatilag csináltak magunknak egy sajátot, és innentől kezdve akár még Man in the Middle-t is játszhatnak Oroszországban bizonyos emberek ellen. Tehát gyakorlatilag ezzel ki tudják nyitni a titkosított csomagokat.
Innentől kezdve, hogy ugye ugyanazzal a céljával hitelesítik a TLS kapcsolatokat, tehát a HTTPS kapcsolatokat, mint amelyik, ha be kell avatkozni, és mondjuk bele kell nézni abba a forgalomba, utána visszacsomagolja a forgalmat. Igen, tehát onnantól kezdve teljesen transzparensé válik az, hogy belenéznek a forgalomba, és nem lehet észrevenni. Ugye a TLS-nek az a nagy előnye, hogy akkor, ha belenyúlsz, akkor érvénytelenné válik a certifikét, mivel aki visszacsomagolta, az nem rendelkezik azzal a privát kulcssal, amivel te azt betitkosítottad. De most itt, mivel a CA, aki hitelesít az egészet, azt mondja, hogy ez igenis érvényes, még ha nem is ugyanazzal a kulcssal lett betitkosítva, mint amelyikkel egy eredetileg lett, hanem mondok egyet az FSB-nek a kulcsával, de azt mondja a CA, hogy igen, ez is hiteles, és akkor onnantól kezdve hát láthatóvá válik. Érdekes, amúgy kívülről nézve ez abban fog egyébként megjelenni, hogy az, ahogy járnak le a certifikétek, az aktuális certifikétek az orosz oldalakon, úgy válnak számunkra, akik nem az orosz böngészőt használják, érvénytelenné az oldalaknak a tanúsítványa. Tehát biztonsági figyelmeztetések fognak megjelenni, áthúzott lakatok fognak megjelenni olyan oldalakon, amiknél eddig nem volt ez.
Szerintem olyan nagyon minket nem fog érinteni, tehát biztos van egy-két olyan cég, akinek mondjuk vannak, vagy voltak kereskedelmi kapcsolatai Oroszországgal, de azért szerintem így az európai lakosságra nem annyira jellemző, hogy ő végű weboldalakat böngészem.
Nem, ez valószínűleg szerintem sem fog Magyarországon megállni az élet ezért, de ez egy nagyon érdekes megoldás volt, hogy mit csinálsz, hogyha ilyen történik, mint ország, hogy elzárják a certifikéteknek a csapját idézőjelesen. Szerintem érdekes, de nincs az előbb említette FSB-t, és ha jól tudom, van az FSB-vel kapcsolatban is egy érdekes hírünk, igen, amit én a héten nem olvastam el, de örülök, hogy eljöhettem ma és meghallgathatom, mert érdekel egyébként.
Viszonylag zonzásítva mondanám akkor, hogy miről van szó. Ugye van az MB65-ös hacker group, aki hát elég sok mindent meghackelt mostanában. Többek között hozzájuk kötik azt is, amikor ment a hír, hogy az orosz kémműholdaknak a rendszeréhez szereztek hozzáférést, és shutdownolták, és minden ilyen csúnyaságot csináltak ott. És most úgy tűnik nagyon, hogy az FSB-nek a belső hálózatába is be tudtak jutni, hagytak is szép kis üzeneteket, ahol látszik az, hogy a Kaspersky Endpoint Security-ben találhattak valami sérülékenységet. Igazából foothold-nak használták, és ezt mondták, és egy élmény volt, és hogy egyébként a ott lévő hát kód az, hogy is fogalmazom, hogy eléggé hanyag, és erre majd még visszatérnek a későbbiekben. Na most, miután...
Code shaming.
Igen, hogyha ez valóban így van, hogy a Kasperskyben találták ezt, akkor ez azt is jelenti, hogy gyakorlatilag végig tudnak gyalogolni minden olyan célponton, ahol ez a rendszer van használatban, és hát mondjuk az FSB néven lenni az már önmagában egy elég szép dolog, ugye ez a szövetségi biztonsági szolgálat, annak a rövidítése.
Oroszország.
Oroszországban. Oroszországban. Hát ez egy ilyen KGB utód igazából, és hát innen rendkívül sok például hirtelen akartam mondani, útlevél adat jött ki, illetve úgy hírlik, hogy nagyjából 120 ezer orosz katonának a mindenféle személyes adata is leakelődött, életkorral, címmel, útlevélszámmal, telefonszámmal, minden egyébbel együtt.
Ez kellemetlen. És az jutott az eszembe, ez nem volt benne a témában, hogy én a héten nem tudom, hogy hány diskurzus láttam és olvastam, akár Twitteren, akár a Telegramon, hogy ti használnátok-e Kaspersky antivírust?
Nekem is eszembe jutott.
Szabi, hogy... neked mi a véleményed?
Én Klamávét használok.
Tudod, miért jó? Mert az, tehát azzal nem nagyon tudsz szabotálni, mert az nem csinál semmit.
Igen.
Szegény Klámá. Komolyan, néha annyira rosszul érzem magamat, amikor a Klámávét bántjuk. Tehát ez olyan tényleg, mintha egy ilyen nagyon rossz állapotú öreg bácsit, vagy nem tudom, minden rajta rövegnék, hogy öreg, meg lassú vagy, meg béna vagy.
De figyelj, lehet demózni az EK-ról egyébként.
Az
legalább azt felismeri.
Igen. Na, de most komolyan, Szabi, te használnál-e Kaspersky-t, illetve ajánlanád-e?
Nem.
Mi az álláspontod?
Nem. Én főleg ennek fényében nem. De egyébként sem voltam egy Kaspersky fan. Ugye azt tudni kell, hogy én már nagyon-nagyon régóta nem használok Windows-os rendszereket, Linux-nál meg próbálok magamra figyelni. Ezért pontosan ezért nem is szoktam tanácsot adni Windows usereknek, hogy mit ajánlok, mert nagyon nincsen merítésem ebből. Én azt szoktam mondani, hogy igazából ami úgy fizetős, meg van neve, az úgy jó szokott lenni, de mondjuk a Kaspersky-t kifizetni nem ajánlanám.
Jó, Ninja?
Hát őszintén szóval én se használok Windows-t operatív jelleggel, úgyhogy kelljen rá vírusírtó, de ha mindenképp tennem kéne rá valamit, akkor én sem a Kaspersky-t tenném, és nem azért, mert orosz, hanem egyszerűen csak azért, mert nem ismerem. Nem ismerem, és nem tudok róla semmit. Úgyhogy én attól tartanék. Amit viszont jól ismerek, az például, mit tudom én, most mondok egy másikat, az a Windows, annyira nem jól ismerem, de mondjuk tehát a McAfee, van egy olyan tapasztalatom a McAfee-val, most nem akarom reklámozni, hogy bármikor penteszteltem Windows-os gépet, amin McAfee volt, azt nem tudtam kikapcsolni. Nem tudtam megkerülni. A Defendert a héten úgy kerültem meg, mint kés a vajat, ahogy megkerüli. Hogy kerülni meg? Nagyon könnyen. Tehát így beírtam egy sort, és ki lett kapcsolva. Most mondok egy másikat, nem mondok másikat, de van nagyon sok, amit így tök könnyen ki lehet kapcsolni, anélkül, hogy bármi is történne vele, és onnantól kezdve nem véd. Na, a McAfee-t nem tudtam kikapcsolni. Tehát én azért inkább azt használnék, ha minden áron kéne használnom a Windows-on, de nem, tehát én nem használok. De nem is használok Windows-t, szóval épp ezért.
Tudom, én azon gondolkodtam, hogy ugyebár ez a, van-e a Kaspersky-be backdoor, vagy nincs benne backdoor, ez nem egy mostani történet, ez hosszú évek óta megy a húzavona. Nekik, ha jól tudom, még van egy ilyen fakjuk is, amiben bele van írva, hogy magyarul gyik, hogy nem, nincs bennünk backdoor. Amit én látok az az,
én is ezt írnám egyébként.
Igen, tehát egy minél jobban annál gyanúsabb, nem?
Én tisztességes vagyok, nekem mindenki elhiheti. Szavatolom magamat. Én. Ez olyan, mint a belső ellenőrzés, az a másik kedvencem. Ez mindig jó a belső
vagy
ellenőrzés.
Vagy az orosz CIA, amiről beszéltél.
Pontosan, az ugyanaz egyébként, pontosan ugyanaz, hogy ez a belső ellenőrzés. Na de visszatérve, amiben biztos vagyok, az az, hogy a Kaspersky-nek az anyagai, amiket publikálnak, a kutatásai szerintem azok nagyon jók. Tehát azok nagyon jó anyagokat szoktak publikálni. Tehát ott valahol nagyon jó szakemberek ülnek. Nem biztos, hogy mindenki csodálatos szakember, nyilvánvalóan, de van egy nagyon jó kutató részlegük szerintem, aki nagyon, nagyon király anyagokat raknak össze. Egyrészt ez. A másik az, hogy ugyebár ott tartunk, hogy a Defender az egy kimondottan jó antivírus lett így a 20 év alatt, ami ugye az elmúlt 20 év volt. Tehát amikor így 20 évvel ezelőtt is kellett volna már antivírus, és 20 évig nem volt, de most így összeszedte magát, és most igazából azt kell mondanom, hogy ajánlható a Defender. Nem szabad elfelejteni, hogy ugyebár a Defender az a Windowsnak a beépített antivírusa, és ki tudja a legjobb, legbiztonságosabb védelmet csinálni az oprendszernek, hanem az oprendszer maga. Tehát, hogyha eleve úgy írod meg az oprendszert, hogy jól tudod felügyelni, és jól van megírva, akkor azért sok hatalmad lehet. Mert mindenki, aki kívülről bejön, mint antivírus, az csak gyakorlatilag rá akarja magát celluxozni az oprendszerre, hogy majd én felelek. De gyakorlatilag ez olyan, mint hogyha bejönne valaki, és azt mondaná, hogy na majd én megoldom a security-t neked. Tehát nem belülről, hanem valahonnan teljesen máshonnan, kívülről, nem tudok a rendszeredről semmit, csak így hallottam, meg olvastam róla, és akkor majd én megoldom neked a security-t. Tehát egyértelmű, hogy belülről sokkal könnyebb security-t csinálni, mint kívülről. Ez az én véleményem. Ettől függetlenül nem látom feltétlenül azt, hogy feltétlenül a Kaspersky lenne a legnagyobb problémánk, ugyebár számtalan szoftver került elő, ami szintén orosz tolból érkezik. Mondok egyet, például az Nginx, lehet, hogy hallottatok már róla. Fut egy-két helyen.
Bizony.
Total Commander is talán.
Szerintem az német. Ne, úristen.
Ja, nem, az német, bocs. A Volkov Commander volt az. Na, bocsánat, összekevertem. A Volkov Commander.
Igen, na az orosz. Igen, az orosz. Szóval, amit akarok mondani, az hogy annyi szoftver van körülöttünk, hogyha elkezdjük megpiszkálni, hogy ki orosz, meg ki nem orosz, meg neki még az anyukája orosz volt, de az apukája már nem orosz, meg nem tehát azért nehéz megtalálni, és nem feltétlenül a Kaspersky-vel van az egyetlen, nem, ami így a nagy
igazából
probléma.
Igazából megnézze bármilyen nagy, mint egy AMCSI szoftvercéget, ott tudja, hogy az egyik alapítót, vagy kulcs munkatársat azt Igornak hívják mondjuk.
Ez teljesen így van. Úgyhogy nehéz egy olyan, tehát ez a nehéz egy fajtiszta szoftvert találni, aki azt mondja, hogy az ember, hogy ez igazi magyar munka ez a szoftver. Mondjuk van a ja nem, az se izé, azt akartam, hogy tudjátok, van egyrészt a nemzeti oprendszerünk a jólét programban, meg van egy ilyen Viper szoftver is, amit Magyarországon publikáltak, ilyen államilag, de ezek is külföldi dolgokat használnak, úgyhogy igazából az se tisztán magyar. Na mindegy, szóval amit akartam mondani, az, hogy nyilván egy ilyen helyzetben fel kell venni a threat modellre, hogy orosz szoftvert használsz-e vagy sem, de nem hiszem, hogy az átlag lakosnak ez így problémát kéne, hogy okozzon, illetve felfájást, hogy akkor most ő Kaspersky-t használjon vagy sem. Most hogyha a izéről lenne szó, mondjuk a hogy mi ez milyen ablak, kormányablak, vagy ilyen kormányzati, polgármesteri hivatal, stb. Országos, nem tudom mi, kutymorügy, az megint egy másik tészta. Tehát de te, mint lakos, igazából szerintem tök minden. Nyilván mindenki használja azt, amit ő szeretne, meg ami neki belefér, de nem hiszem, hogy a Kaspersky-be fogunk elvérezni.
Egyébként a Defenderre kicsit még így rákérdeznék, mert ugye én nem vagyok egy nagy Windows guru már régóta, és belefutottam egy olyanba vele kapcsolatban, hogy volt egy olyan feladatom, hogy állítsak be egy tűzfalat, bizonyos paraméterek alapján bizonyos portokat engedjek, és ezen a gépen futott egy jávás alkalmazás. És szépen megcsináltam a tűzfal beállításokat, úgy megcsinálták belőle a preinstalt, majd azt vettük észre, hogy utána nyitva vannak portok, aminek nem kéne nyitva lennie. És hát reprodúztuk a dolgot, és gyakorlatilag a szoftver első indulásánál fölugrott egy ablak, hogy a Java hozzá akar férni a nem tudom, internethez, tehát kb. Ennyi. Mert különben nem fog működni. Ha azt mondtad, hogy nem adok neki plusz jókat, pedig a rohadtul nem kellett, hogy kilásson, akkor el se indult. Nyilván az operátor meg megfogta, azt megnyomta a gombot, és innentől kezdve gyakorlatilag ami Java, annak mindent engedett a Defender. És ezt én úgy vettem ezt, hogy ez ilyen üzemszerű működés, de ez egy kicsit mondjuk megrémisztett, amikor Defenderről beszélünk.
Céges környezetben ez úgy néz ki, legalábbis amit én eddig láttam. Ugyebár a Defendernek több része van, te most konkrétan a tűzfalról beszélsz. Szerintem ez akár, és nem lennék benne biztos, hogy ez idézőesen egy termékhez tartozik-e, hogy a tűzfal, meg szerintem a tűzfal az egy konkrétan az a firewall. De céges környezetben ez úgy néz ki, hogy egy általában a Windows tűzfalat azt egy defaultból deaktiválják. Mert hogy, tehát hogyha kell rá tűzfal, akkor rendes, ugyebár frankó tűzfalat raknak oda elé, de nem a végeredményben nem a Windowsos tűzfal fut, mert hát én nekem az a tapasztalatom, hogy nehéz konfigurálni, illetve hogy macerás, és nehezen menedzselhető. ez nyilván relatív, kinek hogy mi az infrastruktúrája, de ja, szerintem a Windows 10 az még mindig nem a legjobb. De ezzel lehet vitatkozni.
Jogos az nem Defender, hogy mindig úgy együtt hivatkozik rá.
Igen, megmondom őszintén, gőzöm nincs már, hogy a Microsoft ezt 2 évente átnevezi, tehát azt azért hozzátartozik, hogy ők imádják átnevezni a termékeiket, meg a csomagjaikat, meg ezt az egészt, és az ember nem elteljesen elveszíti a fonalat.
Hát azt gondolják most... az emberek, hogy ez most valami új.
Igen, mert egyébként van a Defender APT, meg van a Defender, nem is akarok belemenni. Igen, tehát ennek van egy ilyen marketinges vonzata minden esetre. Na mindegy, az érdekes az, hogy tényleg, hogy meg tudták nyomni az FSB-t bizonyos tekintetben, és hogy a Kaspersky is a témában van. Tehát ez kíváncsi vagyok, hogy esetleg ebből lesz-e még valami a jövő héten. Na, de akkor evezzünk tovább, ami a héten még nagyon érdekes volt, ami már szerencsére nem annyira háborúhoz tartozik, de itt csövekről lesz szó, és a fegyvernek is van csöve, úgyhogy ez az átkötés.
Meg képzétek el, hogy
csöves átkötés az egyik, volt.
Egyik reggel megnyitottam a fürdőkádban a vizet a zuhanyzónál, és barna színű víz jött, valószínűleg volt valami csőtörés, és hát mocskosak lettek a csövek belülről, és ugye hát emiatt jött ki a sáros víz, és éppenséggel lett most egy sérülékenység is, aminek, vagy hát egy exploit, aminek az a neve, hogy mocskos cső, dirty pipe, erről fogok most beszélni, ugyanis ez egy elképesztően izgalmas dolog. Beszéljünk a csövekről. Tehát ez a Linux operációs rendszereket érinti, és hát ezek a csövek, ezek nem azok a csövek, nem azok a pipe-ok, amikre mindenki azonnal gondol, hogyha mondjuk például túl hosszú egy szövegfájl, amit ki akarok olvasni, akkor egy ilyen függőleges vonallal pipe-olom a kimenetét egy másik processznek a bemenetére, és így olvasok, és így feltördelem mondjuk, hogy rövidebb legyen, vagy greppel keresek benne, stb. Tehát ez nem az a pipe, hanem ez egy interprocess kommunikációs metódus, amit a kernel lehetővé tesz ezeken a rendszereken. Azt jelenti, hogy egyik process létre tud hozni ilyen pipe objektumokat, ilyen csöveket, és hát ehhez ezekhez mindenféle pufferek kapcsolódnak, mindenféle lap pufferek, meg egyebek. Le van írva ebben a cikkben nagyon jól, ha valakit érdekel, akkor úgyis utánaolvas, és ezeket kapcsolódnak különböző flagek arról, hogy most érvényes a benne lévő adat, vagy hogy van-e benne adat, vagy ilyesmi, és bele lehet tölteni adatot, és a másik process, ami pedig hozzáfér ugyanehhez a pipe-hoz, a másik végéből pedig ki tud olvasni adatokat. Na most, a sztori az, hogy a kutató, aki ezt megtalálta ezt a kernel sérülékenységet, teljesen véletlenül jött rá, ugyanis hát nagyon sok support ticketet kapott arról, hogy a szerveren, amit így használnak, azon a fájlok korruptálódnak, így véletlenszerűen bizonyos fájlok egyszerűen csak így korruptálódnak. A korruptálódás az ugye nem az, amikor kenőpénzt fogad el itt ebben a kontextusban, hanem az, hogy a tartalma érvénytelenné válik. Mondjuk van egy HTML fájl, és akkor belekerül olyasmi is az elejébe, vagy a közepébe, ami egyébként nem HTML content, hanem mit tudom, bináris. És akkor ugye, vagy fordítva, binárisba beleírunk, és akkor nem lesz futatható, mert tönkre megy. És ugye elkezdte keresni, hogy mi lehet ennek az oka. Nézte, az volt a háttér náluk, hogy volt egy webszerverük, és a webszerverükön volt egy service, ami pedig hát zip fájlokat állított elő. És nem működött nekik túl jól ez a fast CGI megoldás, amit egyébként használni szoktak ezekre a dolgokra, hogy a webszerver kommunikáljon különböző processzekkel, meg adatot olvasson és írjon egymás között, hanem ők a pipe-al oldották meg, a pipe technológiával, és hát nagyon sokat debugolt. A saját webszerviszüknek is olvasta a forráskódját, nézte az Apache-nak a forráskódját, rengeteget olvasta a sok kódot, és nem bírt rájönni, mi az oka ennek, de tényleg talált különböző korruptálódott fájlokat, és lényeg a lényeg, hogy rengeteg debugging és kódolvasás után, és rájött, hogy ez valószínűleg a kernelben lesz ez a hiba, mert hogy biztos, hogy van valami hiba, mert bizonyos fájlok tényleg felülíródnak, anélkül, hogy például jogosultság lenne rá a processznek, hogy írja őket. És tényleg azt találta, mikor megkereste a kernelben a vonatkozó részt, hogy bizonyos feltételek megléte esetén, ha van egy read-only file, tehát amit csak olvashatsz, és abból betöltesz adatot egy pipe-ba, majd a pipe-ból ezeket az adatokat letöltöd, kiolvasod, de a flaget ami arra utal, hogy itt van érvényes adat, azt nem kapcsolod le, hanem fönt hagyod, ellenben beletöltesz random adatot, véletlenszerű tetszőleges adatot, akkor a kernel azt fogja a következő pillanatban, vagy következő ütemezésben gondolni, vagy hát így azt fogja tapasztalni, hogy bár az van ott, hogy érvényes adat van benne, de nem egyezik a két puffer tartalma, az, ami a fájlban van, meg az, ami a csőben van, nem egyezik. Úgyhogy a konzisztenciát megtartsa és feloldja ezt a problémát, visszaírja a fájlba a cső tartalmát.
Ó.
Igen. Ezáltal a csak olvashatóként megnyitott fájlba belekerül, felülíródik gyakorlatilag, annak az adott kis puffernek a tartalma, amit mi beleírtunk a csőbe. Így olyan mélységű dolgokat lehet elkövetni például, hogy immutable fájlokkal, tehát ugye vannak az immutable fájlok, amik hiába adsz rá írási jogot, akkor sem írhatóak. Egyszerűen nem. Van ilyen, tehát ezért rootként se lehet mindenbe írni. Például nem tudsz ISO-fájl, felmontolt ISO-fájlban lévő dolgokba beleírni, mert nem tudsz. Mert az egy read-only file system. Na, ezzel a módszerrel lehet. Tehát azért ez mindenbe bele tud írni. Tehát így az exploit, ami van hozzá, proof of concept exploit, azzal a shadow file-t lehet módosítani, vagy például az SU file-t, ami ugye a super user-i válásnak a izéjét, tehát azt lehet patchelni, vagy esetleg lecserélni arra, hogy csak dobjon egy shell-t mindenféle ellenőrzés nélkül. Úgyhogy ez egy tökéletes privilégium eszkalációs kernel bug, vagy hát sérülékenység, és ki van javítva? Tehát ott van, melyik kernel már javítja ezt. Az összes Linuxot érinti szinte, szerintem, ha jól emlékszem. Nézzük, nem akarom tovább húzni az időt, mert elég sok hírünk van. Olvassatok el, és patcheljétek a rendszereiteket, hogyha van Linux szerveretek.
Ez az általános jó tanács egyébként, ami a múlt héten félig meddig megdőlni látszott. Több elmélkedést is láttam az automatikus update-ekről, amiről lehet, hogy meg fogunk valamikor beszélni, de most beszéljünk valami másról, hírről, amit én akartam hozni, aztán kiderült, hogy Szabi is jön, úgyhogy én onnantól kezdve hátradőltem, mert úgy voltam vele, hogy akkor ezt most Szabi fogja hozni ezt a hírt, de szerintem nagyon fontos és érdekes, illetve egy lélegzetelállító. Próbálunk leszokni az érdekes szóról, de mindegy.
Szenzációs,
nagyon jó. Múlt héten is beszéltünk a Samsungról, most úgy látszik, most nem ilyen Apple-ös heteket élünk, hanem most ilyen Samsungos heteket élünk, ugyebár múlt héten beszéltünk arról, hogy volt egy sérülékenység a Samsungnál, hogy a titkosítás az nem egészen úgy működött, ahogy kellett volna működnie, és hát mára kiderült, hogy valamilyen tekintetben megnyomták a Samsungot, úgyhogy Szabi, tudsz erről nekünk mondani?
Az a hírnek a lényege, hogy a Lapsus hacker csoport, most ők vállalták magukra, megkibertámadta a Samsungot, és azt állítják, hogy hozzáfértek a Galaxy eszközöknek a forráskódjához, illetve ahhoz a kódbázishoz, ami kell a Galaxyhoz. Na most ugye ez oké, hozzáfértek, azt állítja mindenki, hogy személyes adatokhoz se a Samsung dolgozók adataihoz, se ügyfeladatokhoz nem fértek hozzá, ám de amiatt szerintem ez a hír érdekes, az nem más, mint hogy gyakorlatilag akkor most ők hát egy whitebox tesztet tudnak csinálni a Galaxy eszközöknek a forrásán, és hát lássuk be, hogy a Galaxy, meg a Samsung Galaxy az nem egy ilyen niche termék, hogy van három embernek a világban, hanem eléggé elterjedt, és mire lehetne ezt kihasználni? Ha találnak benne esetleg sérülékenységet, azon túl, hogy akkor el lehet kezdeni ott is pénzt farmolni, meg mindenféle backing trojanokat készíteni, a jelenlegi helyzetben simán föl lehet használni, akár arra, hogy ezekből a feltört készülékekből csináljuk megint csak egy botnetet, és miután nagyon sok ilyen készülék van, ezért ez egy igen nagy terjedelmű botnet tud lenni. Tehát én azt gondolom csak, hogy ez ezért érdekes, és főleg mondom, a mai helyzet, amikor így mindenki lő mindenkire gyakorlatilag a kibertérben is, ez egy elég erős fegyvertény lehet ennél a hacker csoportnál, de persze az is lehet, hogy simán majd elkezdenek farmolni belőle egyéb erőforrásokat. Nem tudni. Azt se tudjuk még, hogy valóban találtak-e benne olyan sérülékenységet, ami még 0D-nek számít, vagy nem, de szerintem ez fog hozni magával még egy pár érdekes eseményt a jövőben.
Ez egy nagyon, most megint már szóltam, hogy érdekes téma, de azért érdekes, mert ugyebár van a klasszikus elgondolás, illetve a klasszikus, hát nem is annyira vita, de egy ilyen két egymás elleni pólus, hogy, hogy close source, vagy ne close source, és hogy melyik a biztonságosabb. És nem lehet egyértelműen szerintem megmondani ezt, hogy melyik a biztonságosabb, mert látunk sérülékenységeket előjönni zárt forráskódú rendszerekben is, például a Windows, és hát látunk sérülékenységeket előjönni olyan rendszerekben is, mint a Linux, ahol teljesen bárki elolvashatja a forráskódot. Tehát azt látjuk, hogy az egyike nem védi meg, tehát az, hogy bezárod a forráskódot, az nem feltétlenül fogja biztonságosabbá tenni a rendszert, esetleg nehezebben lehet debugolni, de ha tudsz hibát előidézni, és valamilyen szinten tudod visszakövetni, és reverse engineeringelni, hogy mi történt, akkor az majdnem olyan jó, mint hogyha tudnád olvasni a kódot. Szerintem a hibának a megértésében segít, tehát amikor utólagosan az emberek megpróbálják megérteni, hogy mi volt a hiba, és ki kell javítani, akkor hogyha tudod olvasni a kódot, akkor az nyilván, jó, hogyha ki kell javítani, akkor nyilván segít az, hogyha tudod olvasni a kódot, meg ha írni tudod, az is rohadt sokat segít, de nem feltétlenül az a tuti, hogyha bezárod a kódodat, és nem olvashatja senki. Igen. Ugyebár a Linux egész jól megvan. Azt leszámít, hogy ezért a desktopon nem a világ legjobb oprendszere, bár az utóbbi időben, mint amit már említettem, a Linux mint az szerintem kimondottan király. Tehát amire ki akarok lyukadni, az az, hogy nem feltétlenül lesz valami attól ultra szuper, szépi szuper biztonságos, hogy close the source-ja. Működhet ez anélkül is egész jól. Úgyhogy szerintem ezért még ne dobjuk el a Samsung telefonjainkat teljesen, fog ez még működni, de nyilván rohadtul oda kell figyelnie most a Samsungnak, hogyha esetleg kijön egy sérülékenység, mondjuk, hogy ez eddig is megvolt, hogy lehető leggyorsabban letolja a frissítéseket az embereknek, ha lehet. Na, és...
Bocsánat, egy kicsit még hogy csatlakozzak ide be az open source dolgokhoz, mert ugye persze tök jó, hogy lehet olvasni a kódot, és lehetne benne mondjuk hibát keresni, de azért azok a problémák, amik előjöhetnek, azok nem olyan jellegű dolgok általában, amit egy átlag fejlesztő normálisan tud értelmezni. Tehát mondjuk egy kernel szinten itt olyan hívások vannak, meg olyan memóriaműveletek, meg minden, amit egy olyan fejlesztő, aki arra képezte magát, hogy nem tudom, ügyvitéli szoftvert írjon, meg C++-ba a coding patterns meg legyen, meg ilyenek, az büdös életben nem fog lejutni arra a szintre, hogy olyan kódot írjon, ami már annyira az OS alján van. Tehát még ha rá is szállja magát, hogy elemezze esetleg azt a kódot, elég gyorsan ki tud fordulni abból a zsákutcából, mert a zsákutcának tűnhet, amikor ránéz, hogy úristen, mit csinál ez, és miért csinálja úgy. Mert nyilván ott minden hülyére van optimalizálva, plusz tényleg annyira alacsony szintű kódok vannak már ott, hogy egy C++ fejlesztőnek az ugye nem jelenti azt, hogy ő ezt érteni fogja. Hát, ha meg följebb megyünk jába, és egyéb ott meg szerintem teljesen felejtős már az, hogy rendesen megértsék azt a kódot, ami ott van alatta.
Igen, ez teljesen így van.
Akartatok, vagy említetted egyébként azt, hogy szó volt arról, hogy akkor, hogyha mondjuk, bocs, teljesen most visszakanyarodok az elejére, közben eszembe jutott valami, hogy ha valaki mondjuk egy részt vesz önkéntesen egy kiber támadásban, és most nem a podcastról beszélek, ugye, hanem az adásról, hanem az akcióban, akkor ugye előfordulhat az, hogy tényleg keresztbe fekszik mondjuk egy titkos szolgálatnak, vagy egy katonai akciónak, és akkor kellett volna mondanom, de nem jutott eszembe hirtelen, hogy hallottam egyébként erről is egy elképesztően jó sztorit. Gyorsan elmondom így címszavakban.
Na, antenna, hogy bevágja az elejére.
Jó, helyes, imádni fogjátok amúgy szerintem. Nem tudom, megvan-e a sztori, a hacker, aki lekapcsolta az észak-koreai hálózatot, a internetet.
Nem hallottatok róla? Azt nem. De na. Majd hallottam a sztorit, de nem tudtam eldönteni, hogy ez most tényleg olyan komolyan, mint amilyen.
Hát figyelj, az volt, hogy még korábban már beszéltünk arról, hogy Észak-Korea megtámadott ilyen security researchereket, vagy hát igazából célba vett kutatókat, fejlesztőket, security szakembereket, azért, hogy így a túljaikat, meg a know-how-t, tudod, hogy milyen módszerekkel dolgoznak, ezeket így megszerezze magának, hát ilyen ipari kémkedés gyakorlatilag. És az egyikük, aki PAX, vagy P4X, de ugye bár ez lead speechben PAX, a PAX fedőnevet viselő hackerünk is, hát ennek volt az áldozata. És őt ez annyira felbosszantotta, képzeljétek el, hogy egy évig gyűjtötte az adatokat, meg tervezett, meg írta kis túljait, és egyszer csak egy évvel az incidens után ő elkezdte szkennelni és támadni az észak-koreai IP tartományt azért, hogy megleckéztesse őket, hogy megmutassa, hogy ugye ide támadtak, akkor mi is vissza tudunk ám támadni.
Önnézet is van a világon.
Tessék?
Önnézet is.
És hát így egymaga elkezdte ezeket csinálni. Most az van, hogy ugye amikor szkennelte a hálózatot, meg gyűjtött az adatokat, akkor rengeteg pecseletlen sérülékenységet talált, meglepő módon. Ezek jól ismert sérülékenységek voltak. Többek között például Nginx-nek volt olyan hibája, ami például bizonyos HTTP kéréseket félrekezelt, és ettől lehalt. Denial of service sérülékenységek, meg ugye, hát mindenhez hozzájárul az is, hogy Észak-Koreában ugye nagyon sok helyen használják a saját Linuxukat, a Red Star OS-t, ami egy, mivel ugye hát nem annyira nagy közösség fejleszti, és nem olyan sűrű az update ciklusa, hát igazából egy elképesztően ősrégi disztribúció, és olyan dolgokat tartalmaz, ami már mindenütt máshol be van foltozva, ott még nincs. De ugye ezt használják, mert hát nekik ez van, ez az övéké, és hát van neki látott, és akkor így elkezdte ezeket a sérülékenységeket kihasználni, és írt különböző túlokat, amik így periódikusan lefutottak, és megnézte, hogy hány IP van fönn az tartományon, meg milyen URL-ek, és akkor azokra ráment. És aztán, ami maradt, arra újra ráment, így iterálgatta, szép, hogy ameddig megy, addig ő ütivágja, de egymaga, tehát így semmi ízé nem volt, semmi bot hadsereg.
Hobby projekt, garázs projekt.
Hát, teljesen garázs.
Észak-Korea az a három IP, ami fönn volt általában, nem?
Kicsit több volt annál, és hát most ennek az lett az eredménye, tehát ő is számított az ekkora hatásra, és ennek az lett az eredménye, hogy az összes website lement Koreában, tehát Észak-Koreában, de még a routerek is elhasaltak. Tehát volt egy ilyen viszonylag hosszú periódus, pár nap, de talán egy hét is, vagy kettő, nem tudom, de így konkrétan nem volt internet. Tehát se a lakosság nem tudta használni, se az országból kifele nem ment a forgalom, amíg az e-mailek leálltak, megbénította így totálisan a dolgot, és hát ugye erre nem számított, ő nem akarta ezt amúgy, tehát így a lakosságot nem szerette volna zavarni ezzel az akcióval, meg azt se szerette volna, hogy, és most jön az, hogy miért kapcsolódik ide ez a téma, hogyha ugye a koreaiakra irányított állami szervek megfigyelik őket, stb. Akkor tehát ne akadályozza a munkájukat ezzel, és a másik, ami megint csak ugye kapcsolódik ahhoz, amiről az elején beszéltünk, hogy nem akarta felhívni a figyelmet egyébként a nyitott sérülékenységekre, a backdoorokra és egyébekre, de hát ezzel most ugye az elég nagy zajt csapott, és eléggé valószínűleg mindenki majd elkezdi ész nélkül befoltozni ezeket, vagy legalább a tűzfalakon állítgatni. Úgyhogy, hát jó eséllyel, ugye ő ezzel például pont rendesen keresztbe feküdt egy ilyen állami hát akciónak, amivel ugye figyelték, vagy esetleg segítették valamennyire a koreaiakat, mármint a elnyomott részüket az elnyomókkal szemben. Ja, laza, színes kis hírecske, benne van a show notes-ban a részletek.
Egyébként én csatlakoznék a Béla teamhez, Észak-Koreával kapcsolatban. Tehát én hasonlóan érzek, tehát szerintem mi rokon lelkek lehetünk ilyen szempontból, de az jutott eszembe most ezzel a hírrel kapcsolatban, hogyha egyébként Észak-Koreának olyan szuper QR képességei vannak, akkor így akár a saját Red Star OS-ükben lévő dolgokat, meg ezeket a régi tűzfalas, meg Nginx-es, hát minden, amit ott talált a PAX, hogy azokat ők nem vették észre belülről?
Magukat nem szkennelték.
Igen, gondolom, úgy vannak vele, mint amikor ott benn vagy a laktanyában, hogy ott belül vagy, és akkor ott biztonságban vagy, mert ott azok vesznek körül, akikben megbízol, és akkor ki az, aki ott azért most ott mindenki puskával mászkál, tehát nem kell akódni.
Igen. Nem, hát egyébként ki gondolná, hogy a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságnak lesznek ilyen elavult Nginx szerverei, meg routerei, én meg őszintén szóval szerintem ezek önmaguktól nagyon dicsőségesek, ezek a szerverek, úgyhogy nincsenek ezek felkészítve, hogy a nyugati elnyomó támadások azok így ezek kellene. Ez egy békés nép, jó? Nekik nincs szükségük patchekre. Érted? Ez a támadó nyugat mindenképpen. Egyébként nehéz, és egyébként nagyon-nagyon igazat adok neked ebben, és megint csak látszik az, hogy nem tudod, hogy mit csinálsz. Tehát lehet az, hogy egy katonai, tehát hogy például volt egy amerikai ügynökcsapat, akik már ott valamilyen dolgot előkészítettek annak érdekében, hogy segítsenek, vagy mondjuk akár védekezés célzattal Észak-Koreától. Nem tudod, hogy miben tenyerelsz bele, és a kollega hát valóban beletenyerelt itt valamiben, amiben lehet, hogy nem is akart volna beletenyerelni. Nyilván az ő szemszögét is megértem, de nagyon kellemetlen, amikor az ember ilyen mindenféle támadásoknak van kitéve csak azért, mert informatikus vagy, mert security-s vagy. Egyébként pont Troy Hunt-nak olvastam egy bejegyzését, hasonló, hát nem kimondottan hasonló, de neki lett egy vadonatúj projektje, ezt csak nagyon gyorsan szeretném nektek bedobni, mert szerintem funny, hogy ugyebár sok megkeresést kap. Aki nem tudja, Troy Hunt az a Have I Been Pwned-nak az atya, ahol meg lehet nézni, hogy a jelszavaid esetleg leakelődtek, meg stb. Szerintem 9 milliószor beszéltünk már róla itt a Hack és Lángosban. És a lényeg az, hogy az új projektje az abba az irányba ment el, sem egyáltalán nem security-s, hát vagy végül is talán rá tudom húzni. Figyelj, az volt az idegesítő számára, hogy ilyen mindenféle ilyen marketinges megkereséseket kapott. Ami nem teljesen spam, hanem tudod, ezzel szeretnénk veled együtt dolgozni, nem tudom, és egyértelműen ő sokat kap ezekből. És kitalált egy olyat, hogy password purgatory, tehát jelszó purgatórium, és először nem egészen értettem, hogy mi lesz ennek az összefüggése, de mondom, figyelj. Kitalálta azt, hogy ha megkeresnek téged valamivel, hogy csatlakozzál valamihez, vagy nem tudom, akkor küld el a marketingesnek, hogy nagyon jó, szíve érdekel, jelentkezzél be az ő honlapjára, és ott add be a kérelmedet, és akkor fel tudod dolgozni. És ennek az egésznek az a lényeg, hogy egy olyan oldalra csalod, ahol nem tud megadni jelszót. Mert hogy folyamatosan fogja neki feldobni azt, hogy rövid a jelszó, nincs benne speciális karakter, ismétlődő karakterek vannak benne, és egy ilyen végtelen ciklusba került, tehát ő szeretne regisztrálni az oldalon, de egyik jelszót se fogja neki elfogadni, és mindig egy másik problémát fog felvetni a jelszóval kapcsolatban, hogy túl rövid, túl hosszú, kevés benne a karakter, tegye bele még egy betűt, nagybetű, kisbetű, és ennek a végtelen iterációja. És ez lett a password purgatory, ha jól tudom, már elérhető a honlap.
Imádom.
És lesz hozzá API is, úgyhogy bekötheted a saját rendszereidbe is. Tehát, hogyha valaki megkeres téged, és rá tudod venni arra, hogy regisztráljon ezen az oldalon, vagy próbáljon meg regisztrálni ezen az oldalon, ezzel valószínűleg elég sok borsot tudsz az orra letörni, mert elég sok időt el fog azzal tölteni, hogy próbáljon egy olyan jelszót választani, ami nem létezik gyakorlatilag, mert mindig van egy valamilyen kifogás, hogy miért nem jó az adott jelszó, amit választottál magadnak.
Vajon ők ezeket a próbálkozásokat le is tárolja? Tehát ebből lehet építeni meg csak egy jelszó adatbázist.
Az ötlet nem rossz egyébként, hogy az ember elkezdi lehet.
De gondolom, csak hibát dobra, aztán kész, nem?
Persze, ez egész nem más, mint szivatás, de maga az elképzelés, mert hogy felvetette, hogy ugyebár mindannyiunkat idegesít az, amikor jelszót kell választanunk, és mondjuk nem egy automatizált jelszómenedzserrel csinálod, hanem megpróbálod te kitalálni, és ugyebár folyamatosan dob neked valamilyen kifogást, hogy miért nem jó az adott jelszó. Én egyébként dolgozok egy security-s alkalmazással, egy, hogy mondják azt, industry leading security alkalmazással, amelyik képtelen feldolgozni speciális karaktereket. Tehát egy megadsz neki speciális karaktereket, és nem tudja feldolgozni a speciális karaktert, és az abban jelenik, hogy megmondja neked azt, hogy nincs a jelszavadban speciális karakter. Most a jelszavam az gyakorlatilag csak speciális karakterekből áll, de ennek ellenére ez a rendszer ezt úgy értelmezi, mintha nem is lenne benne speciális karakter.
Hello.
Nyilván van benne minden. A dolognak a hibája az, hogy a jelszó parsingjuk az elhasol valamelyik karakteren. Nem néztem meg, hogy melyik karakteren hasol el, de valamelyik speciális karaktert nem tudja megemészteni, és ezért szándékosan, illetve folyamatosan problémákat okoz. Na mindegy, szóval van ilyen.
Szóval egy kis színes ehhez a múltamból, meg a speciális karakterekhez. Volt egy cég, ahol volt egy csodás ilyen rekszekrény beépítető Linksys NAS, és azon tároltak baromi sok dolgot, és már túl sok dolog volt benne, úgyhogy kellett bele új diszkeket venni. És miután beraktuk az új diszkeket, amik nagyobbak voltak, kiderült, hogy azt a firmware nem tudja kezelni. Se baj, csináljunk egy firmware update-et, és ez meg azt eredményezte, hogy az összes adatunk, ami volt, az ment a levesbe, mert az új firmware-ben volt egy hiba, hogyha csillag volt a titkosítási jelszóban, akkor ő ott nagy erőkkel elhasalt, és onnantól kezdve olvashatatlan volt minden adatod, amit addig ráírtál a NAS-ra.
Ups. Ez a lehető legkelemetlenebb.
Igen.
Egy NAS-nál. ez a worst case scenario.
És azt a választ kaptuk a supporttól, hogy ups.
Ups. Figyelj, mit ha én írtam? Ezik, hogy sok supporttal volt. Már
nem volt őszinte a mosolyom, de már sok-sok éve történt, úgyhogy túltettem magam rajta.
Ez valóban ez a legrossz.
Tudjátok, miért kell egyébként Siemens S7200-as eszközt használni? Ez egy ilyen PLC. Azért, mert hozzá ahhoz meg nem kell jelszó. Van most egy ilyen sérülékenység, amit a Siemens S7200 típusú PLC-ben találtak, ami, azt kell tudni, hogy ez egy, tehát ugye mi a PLC? A PLC az egy programozható logikai kontroller, a különböző dolgokat vezérel. Be lehet programozni, és akkor a gyártásban mondjuk a gyártósort vezérli, hogy a futószalag menjen eddig, aztán induljon be az a robot csinálja ezt, addig, ameddig ezen a bemeneten azt nem kapja, hogy a robot kész van vele, ha kész van, akkor a másik robot vegye el, ezt csinálja ő a PLC, robotokat kezel, meg vezérel, meg ilyesmi, mindenféle folyamatokat, és hát csodaszép exploit van rá, egyszerűen csak az IP címére kell küldeni megadott HTTP requestet, azzal, hogy start, vagy azzal, hogy stop, és akkor meg lehet állítani, vagy el lehet indítani. Ugye attól függően, hogy mi a parancs. Ugye miért jó ez? Hát mert bárki, aki hozzáfér az IP-n keresztül az interneten, vagy hát tehát az IP címén keresztül, akár a helyi hálózatból, akár ha kim van az interneten, akkor még inkább, akkor ugye okozhat problémát vele, mert leállíthatja a gyártást, amikor annak mennie kéne, vagy éppen a robotot, amikor annak mennie kéne, vagy el is indíthatja, amikor épp nem kéne mennie. Tehát mind a kettő kellemetlen tud lenni, mert mondjuk, hogyha megáll, amikor mennie kéne, akkor ugye ott lesz termelés kiesés. Ha meg mondjuk valaki éppen szereli a gyártósort, és ott fekszik a futószalagon, ami éppen egyébként egy vágógépnek, ahogy hívják, ilyen van, és akkor valaki meg bekapcsolja ezáltal, akkor szegényből lesz egy kicsit hát felaprított szerelő.
Sok kis szerelő.
Igen, sok kis szerelő, tehát azért ez elég komoly dolog, mit lehet tenni? Ilyenkor egyébként szabít egyik, mert ha jól tudom, te azért ilyen ipari dolgokat, meg embedi dolgokat is programozol néha, nem?
Előfordul, most már nem annyira. Most éppen egyébként SCADA rendszerhez kell majd illesztési, ott is vannak mindenféle PLC-k, de ez már csak ilyen egyszerű projekt lesz, tehát itt már nem nyúlok hozzá a SCADA-hoz, hanem majd onnan lesz egy interfész, amin keresztül tudok kiszipkázni adatokat belőle, de kb. Ennyi. De igen, tehát pont ezen gondolkoztam, hogy ugye valószínűleg ezt a PLC-t sok helyen használhatják, tehát hogyha belegondolsz, hogy van egy vízmű vagy akármi, és ott van ilyen, ott is hát elég durva dolgokat lehet ezzel végezni, és ezeket nem annyira egyszerű update-elni, ha jól sejtem.
Ezt akartam mondani, hogy fog ennek a megoldás, tehát hogy fog ez a probléma megoldódni a világban ennek a PLC-nél?
Hát nem tudom.
El kell dugni gyakorlatilag, kell dugni. Ne látszódjon sehonnan se.
Ugye ez legjobb tanács ilyenkor, hogy sose legyen elérhető a gyártás technológia hálózata abból a hálózatból, ahol a userek vannak. Tehát ugye se a titkárnő, se a karbantartó, senki ne férhessen hozzá, legyen légrés között, tehát teljesen szeparálva. Meg vannak egyébként ilyen eszközök, mert Sarki beszélt róla régen, tudjátok, ezek ilyen konkrét, ilyen fizikai tűzfal, tehát hogy így fényjel megy át, és akkor csak egy irányba tud menni a jel, másik irányba nem tud menni. Tehát ezeket használják ilyen helyeken. Ez ne legyen. Tehát ne legyen. Az interneten meg semmi eset se legyen kint, mert akkor meg bárki tetszőlegesen tudja a gyártósorozatodat kibe kapcsolgatni. Ja. Ha már ugye a jelszavakról beszéltünk, ugye volt ez az egyik dolog, ami ide kapcsolódik, és így hirtelen eszembe jutott, illetve a másik az, hogy visszatért közénk egy nagy-nagy kedvencünk, vagy hát nem is tudom, hogy kedvenc volt-e, vagy inkább ilyen PTSD-t okozó dolog, ez a Spectre.
Inkább.
Mit mond nektek a Spectre, ki emlékszik még rá?
Én emlékszem, hogy memóriából olvastunk.
Memóriából olvastunk, igen.
Side Channel,
pontosan, és ugye azt használta ki, hogy a spekulatív végrehajtás feature-je van ezeknek a processzoroknak, mit csinál a processzor akkor, hogy hogyan tud gyorsítani a végrehajtáson, úgy tud gyorsítani, hogy ha van egy elágazás, vagy több elágazás egy kódban, akkor ő előreolvas, és előre elvégzi a műveleteket, azokat a műveleteket is elvégzi előre, amiknek egyébként nem biztos, hogy el kell végződnie, mert lehet, hogy nincs rá jogosultságot, hogy megcsináld. És akkor, hogyha nincs rá jogosultság, vagy nem teljesül a feltétel, akkor azokat egy ilyen historiból így vissza rollbackeli, de ebből lehetett információt kinyerni. Na hát feltámad Hanvaiból ez a csodálatos 2017-es sérülékenység.
Én azt sem tudtam, hogy meghalt egyébként. Én úgy emlékeztem, hogy az volt a megoldás, hogy jó, hát ezzel nem tudjuk kikapcsolni. Nem, azt szerintem azért jöttek patchek. Volt patch valami.
Oprendszerekben volt rá patch, meg igen, a CPU gyártók is csináltak mindenféle mitigation-öket.
Igen.
De egy sokkal-sokkal izgalmasabb módon támadt föl, vagy hát érdekesebb, na tessék, most én is használtam a tiltott szót, egy nagyon figyelemre méltó támadás lett belőle. Az a neve, vagy hát az a módszer, hogy Branch History Injection.
Júj!
Ízlelgessük ezt egy kicsit, tehát ugye volt szó a Branch History-ról, ami az elágazásoknak a história, egy ilyen története, hogy hol ágazik el a kód, és hogy merre megy tovább, és hogyha nem teljesül a feltétel, akkor vissza kell menni a historin, és vissza kell állítani az eredeti állapotot. És képzeljétek el, hogy a proci így előre dolgozik, és számolja ki ezeket, amik nem biztos, hogy teljesülnek, akkor előfordulhat az, hogy egy kód, user szintű kódrészlet, a globális prediktív branch history, tehát ezt az egész elágazásos történetet, ezt meg tudja mérgezni úgy, hogy módosítja. Ezáltal, amikor rollback-elődik, mert nem teljesül a feltétel, akkor az a kód fog végrehajtódni, amit beinjektált oda a támadó, és így hozzáférhet olyan adatokhoz, vagy hát információt szerezhet olyan adatokról, amikhez egyébként nem volna jogosultsága. És hát nem annyira pofon egyszerű a kihasználása, mint ahogy hangzik. Tehát azért ehhez például olyan kódrészleteket, úgynevezett gadgeteket kell találni, amiket egyszer már végrehajtott a CPU, és ezeket kell tudni valahogy beinjektálni abba a dologba, hogy felismerje a patternt.
Ezekből kell fölépíteni az injektálandót.
Hasonlít, de lényeg az, hogy van rá, hogy hívják, van rá exploit, proof of concept. Linuxon például a shadow file-ból a rootnak a sorát, és a rootnak a password hash-ét azt kiolvassa, meg... Hát egy csomó mindent lehet, tehát gyakorlatilag annak kezdve mindent tudsz vele csinálni, olvashatsz tetszőleges részt a lemezből, a memóriából, és ami a jó, idézőjeles jó hír, és megnyugtató hír, hogy minden Intel és ARM processzor érintett, néhány AMD is,
juhú!
Úgyhogy lehet örülni, a száma pedig 2022-23 CVE, 2022-23-960, hogyha valaki kíváncsi a részletekre, akkor olvasom utána.
Tudjuk a szkort?
A szkor? Na hát, azt például nem tudom.
Izéjét,
meg kell nézni, de hát gondolom jó nagy.
Egy spekulatív code injectionért, illetve egy branch injectionért. Ez nagyon érdekes, tényleg ez annyira jó, hogy tehát itt viszont azt tudsz idézőesen beinjektálni, amit szeretnél. Jó, mondjuk abból kell építkezned, ami eleve ott van, tehát azért nem teljesen szabad a pálya. Biztos, hogy vannak feltételei a dolognak, de nagyon, nagyon izgalmas
meg hát,
ez a dolog. Ez most jobban tetszik.
Tudod, ez a, minek olvassam ki ezzel a módszerrel a Shadowfile-ból a root jelszót, hogyha a Dirty Pipe-al írni is tudom.
Ez meg a másik.
Na most eléggé rájár a root egyébként azért a Linuxokra, de hát nem, tehát ezért ez a Spectre 2, ez nem csak Linuxra vonatkozik, míg a Dirty Pipe az csak Linux.
Na egyébként én ma pont kikukáztam egy nagyon király lokál privileg eszkalációt a Linuxos hírek közül, mert úgy voltam vele, hogy ez nem húzom vele az időt, de ja, nekem is lett volna egy, amit végül kidobtam. De ja, hát most vannak ilyen, most ez egy ilyen hét, tudod, háború, meg a Linuxot ütik. Tehát. Na, hát szerintem körülbelül lassan elérkeztünk az adásnak a végére, én ezen a ponton, Szabi, nagyon szépen megköszönöm neked, hogy ilyen királyol itt voltál velünk, és segítettél nekünk szépen. Ezt a...
Most jön az a rész, hogy majd értesítünk.
Nem, ez az, most jön az a rész, hogy jövő héten mikor élsz rá. Általában pénteket szoktunk fölvenni. Na mindegy, szóval visszatérve az adagra, igen, hogy köszönöm neked, hogy az egész csapat nevében, hogy megtiszteltél minket a jelenléteddel és a munkáddal és az időddel, mert ez nekünk sokat jelent. Na, úgyhogy hát köszönöm a hallgatóknak, hogy itt voltak, ugyanúgy, ahogy Szabi is, és hát pusszantunk mindenkit, és reméljük, hogy jövő héten is jövünk. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!